Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Palkovics László, mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a hallgatókat, illetve hát a nézőket is, mert látszunk. És nem az avatáron van itt, hanem én vagyok itt.
Igen, pont ezzel akartam kezdeni, mert hogy éppen napokban tartottak egy konferenciát a mesterséges intelligenciáról, egyébként a portfólió szervezésében, ahol ön tartotta a megnyitót, pontosabban az ön avatárja. De hát ez talán nem is lehetett meglepő, hiszen a nemrégiben a Facebook oldalát is a mesterséges intelligenciával generált avatárjával indította, sőt azóta már internetes cikkekre is reagált, vagy válaszolt az avatárja révén. Ha ebbe úgy belegondolunk, akkor mondhatjuk azt, hogy a mesterséges intelligencia révén a digitális jelenlét, vagy a digitális jelenlétünk most már immár határtalan, nem szükséges a személyes jelenlét. Nem is tudom, ott volt egyáltalán személyesen is ezen a konferencián?
Nem voltam ott, ugye azért küldtük el az avatárt, hogy helyettesítsen. Egyszerre két helyen kellett volna lennem, és ez sajnos még nem megy. Már a fizikai valóban, de most már az avatára megy. Nem voltam ott, az avatára szándékosan küldtük el. Hát ugye az a helyzet, hogyha bár ez sem egy nagyon távoli jövő, de hogyha az avatárral nem kell beszélgetni, tehát hogyha nincsen kérdések, válaszok, hanem csak az avatár egy előadást tart, tehát egy irányú kommunikáció, akkor az avatár az legalább jó, mint én vagyok. Tehát, sőt, azt mondták itt Pölöskén a volt osztálytársaim, hogy megtanultam beszélni, mert lassabban beszélek, és mondták, hogy nem, az nem a Laci, az az avatárja, de akkor is ő volt, tehát láttam, nem az az avatár, és valóban lassabban beszél, ugye máshogy tanulta meg azt, amit én mondtam, és akkor ebből ez lett a következménye.
Ebből is látszik, hogy a mindennapokban most már meg annyi területen jelen van, hát nem csak az avatár, hanem a mesterséges intelligencia. Az azért érdekelne, hogy a hétköznapokban vagy a mindennapokban a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos hogyan vagy mire használja a mesterséges intelligenciát, mondjuk amikor nem a munkáról van szó?
Hát az ember, ha beül az autójába, ugye most később használatot jelent, hogy miképpen szembesülünk vele, az ember, ha beül az autójába, az ugye egy privát dolog. A modernebb autók, mondjuk 5 évesnél idősebbek, lehet, hogy nem tudjuk egyébként, de azok már mesterséges intelligenciát használnak, például mondjuk a parkolási funkciónak, az automata parkolási funkciónak a lebonyolítására.
Ez az ember parkolási rendszer.
Megkeresi a parkolóhelyet, és kényszer beáll arra a parkolóhelyre.
Ugyanaz akár helyzet, a sávelhagyásra figyelmeztetem?
A sávelhagyás is tartalmaz ilyet, azt meg lehet oldani egyébként mesterséges intelligencia nélkül. Az ízlés kérdése, ugye ott azt kell észrevenni, hogy az autó hogy áll a sávjában, és mikor lesz a jövőben sáv átmetszés, tehát elhagyja a sávját. Ezt meg lehet oldani így is, meg úgy is, de egyébként nagyjából az is most már mesterséges intelligencia, ugye ott vannak olyan kérdések, hogy mondjuk egy kicsit elmosódottabb a középső vonal, hogyha csillog az út, hogyha valamilyen szennyeződés felhordás van, akkor hogyan vesszük észre. Ezek már ilyenfajta alkalmazásokat jelentenek, de ha ugyanebben az autóban, mondjuk én viszonylag sokat ülök autóban, az a Lágerszeg és Budapest között, 2 óra után szól, hogy elfáradtam. Akkor létre csinálj valamit, ezt Onni tudja.
Igen, hogy egy kis kávéscsésze is megjelenik.
Így egy kávét, ezt Onni tudja, hogy mondjuk hogyan, milyen a pedál használatom, a kormány, mennyi, hányszor hagytam volna el a sávot, hányszor kellett a rendszernek beavatkozni, és ezekből szintén egy EMI modell alapján, de azt mondja, hogy hát én most elfáradtam, akkor tegyünk valamit, és akkor amikor mondjuk nyilván én is használom a ChatGPT-t, bocsánat, használok egy ilyen elemet, ami pont a ChatGPT, ami egyébként nagyon praktikus funkció, tehát az összesen kereső funkciót, amit eddig mondjuk az internet az ember máshogy oldott meg, azt ezek megoldják jobban. Én viszonylag keveset használom arra, hogy írja helyettem beszédet, mert azt még azért elég jól tudok, de például ez egy alkalmazási mód, de hogyha az ember gyereke elmegy a bankba, pont most volt egy ilyen ügy, valahol át kellett utalna valamilyen pénzt, és akkor a banknak a szintén mesterséges intelligencia alapú rendszere az átutalásnak a kommentjében egy olyan szó volt, amit ő egyébként rizikósnak értékelt, és akkor azt úgy megkérdezték, hogy tényleg álltok, hogy tényleg láttam, tényleg ott voltam, tényleg én voltam. De hát az ember számtalan módon szembesül ezzel, de hogyha mondjuk már utóbbiban nem volt ilyen helyzet, de mondjuk megkapom a leletemet az orvostól, és az leletet föltöltöm a ChatGPT-nek, akkor ez nagyon kiválóan elmondja azt, hogy mi van abban a leletben, és nekem mit kell tenni. Tehát még nem is biztos, hogy tudjuk egyébként, hogy mesterséges intelligenciával szembesülünk, de mégis
nem is mindig érzékeljük, vagy ismerjük fel, hogy itt most mesterséges intelligencia.
Ez egy olyan rendszer van mögötte, ami lehet mesterséges intelligencia alapú is. De ugyanez igaz persze azokra a rendszerekre, aminél azt gondoljuk, hogy a mesterséges intelligencia az, ami rosszat okoz nekünk, mondjuk átver bennünket, mert mondjuk nem tudom, olyan tartalom jelenik meg dolgunk, amit valaki generált. Itt most utóbbiben ezt úgy többször el kellett mondanom, hogy először is ugye az AI Act, ez az Európai Uniós jogi szabályozás, az elég egyértelmű abba, hogy melyik területen mikor kell megjelölni azt a tartalmat, ami mesterséges intelligencia alapú, tehát hogy ne azt érezze a néző, vagy aki ezzel szembesül, hogy őt átverték, írjuk rá, hogy mesterséges intelligencia, az így rendben van, mert akkor el tudom dönteni, hogy amit hallottam, amit láttam, amit mondtak nekem, azt én komolyan veszem, vagy nem veszem komolyan. És az Avatar esetében ez nem ilyen, azt tudni, rá kell írni arra is, hogy Avatar, de hát nyilván ott én írtam meg azt a szöveget, amit egyébként az Avatar helyettem elmond.
Ja, most a meg annyi területen a hétköznapokban, mindennapokban ott van és jelen van a mesterséges intelligencia, még hogyha nem is mindig tudjuk, hogy most azon a háttérben, de amikor talán egy fél évvel ezelőtt ugyanebben a műsorban itt volt nálunk, akkor azt említette, hogy azért a tapasztalat az, hogy az emberek egy része továbbra is tart, vagy fél egy kicsit a mesterséges intelligenciától. Változott ez akárcsak fél év során is?
Igen, oldódik. Hát amikor itt voltam, akkor szerintem az valahol ott az elején volt ennek a megbízatásnak, és akkor valamelyik tévében megkérdezték a nézőket, hogy mi az első érzés, ami eszükbe jut, és hát 52-54%-nak az jutott eszébe, hogy én tartok tőle. Ugye két dologtól szoktunk tartani. Az egyik, a már említett, ezzel vernek át engem típusú dolog, a másik pedig, hogy elveszi a munkámat. Tehát, hogy a mesterséges intelligencia az dolgokat helyettem el tud végezni, és akkor el fogom veszíteni a munkámat. Most ez a két kérdést én szeretném annak tulajdonítani, hogy én vagyok a mesterséges intelligencia felelős kormánybiztos, tehát nem így van, hanem sokat beszélünk arról, erről a két területről, hogy már bocsánat, az átverés, tehát hogyha valakit meg akarunk téveszteni, az nem a mesterséges intelligenciának a bűne, az a mi bűnünk, és átvertünk embereket akkor is, amikor gúnyarajzokat készítettünk róla, amikor Ludas Matyiba, és ugyanez a helyzet, hogy mondjuk az ipari forradalmak után, amikor nagy technológiaváltások történtek, akkor is mindig az volt a félelem, hogy elveszi a munkámat, csak aztán nem ez történt, hanem több munkánk lett, ráadásul a munka könnyebb lett, egyszerűbb lett, magasabb hozzáadott értéke.
De azért a munkaerőpiacra igen erős hatással van, gondolom, a mesterséges intelligencia. Éppen tegnapi hír volt az, hogy a Hewlett-Packard, ami azért az egyik legnagyobb multinacionális vállalat, a következő években 6000 munkahely jelszámol, amit a mesterséges intelligencia miatt kell megszüntetnie, és hasonlóan nyilatkoztak egyébként más cégek is, tehát mindenképpen átrendezi, vagy változtatja a munkaerőpiacot.
Ez a kifejezés, hogy átrendezi a munkaerőpiacot, tehát hogyha olyan munka feltételek mellett kell dolgoznunk, ami unalmas, ami nem jó, ami nehéz, ami veszélyes, és ott helyettünk alkalmaznak egy robotot, és egyébként mi másik feladatot kapunk, akkor azzal szerintem ilyen értelemben nincs baj. Ez volt mindig egyébként ezeknek a nagy technológia átrendeződésnek a következménye. Hát
ilyesfajta változások korábban is voltak a munkaerőpiacon, bizonyos szakmák.
Hát kitett a kubikus szakma, az ma nincs, pedig szakmák, volt, amikor azzal építettünk
át. Ahhoz hasonlatos
tulajdonképpen? Ez pont ugyanolyan. Ugye az a kérdés, hogy egy cég az hogyan reagál erre a dologra, ne nevesítsük a Hewlett-Packardot, de hogyha valaki szoftverfejlesztés például az egy jó példa, hogy a szoftverírásnak egy nagyon jelentős része az át fog kerülni egy mesterséges intelligencia alapú megoldáshoz, mert ezt jobban meg fogja tudni oldani.
Akkor az informatikusoknak van félnivalójuk? Egyébként ez nagyon érdekes, nekik, hogyha megnézzük a munkaerőpiaci trendeket, akkor pont az elmúlt időszakban az volt látható, hogy az informatikus, ami azelőtt a legkeresettebb szakma volt, az most mintha kevésbé lenne keresett.
Tegyük ezt tisztába. Egyszerűen valószínűleg, ha van is ilyen hatás, én ezeket a hatásokat kevéssé az AI okozta munkaerőpiaci átrendezésnek tulajdonítom, hanem inkább mondjuk annak a gazdasági lehűlésnek, átalakulásnak, ami egyébként is igényli azt, hogy valamilyen módon optimáljuk a cégünknek a működését, és ezért találtunk egy eszközt, amivel ezt meg tudjuk indokolni. Mondok egy példát, hogy mi történik ilyenkor. Ugye ott a 2000-es évek elején már nem nagyon lehetett találni assemblybe, ez egy ilyen gép, hardware közeli programozás lehetővé tevő nyelv volt. Nem nagyon lehetett találni assemblybe programozni tudó mérnököket vagy fejlesztőket. Ezért ez kikényszerítette azt a megoldást, hogy azt a kódot, amit egyébként letöltök az adott kontrollerre, azt a kódot, azt automatikusan generálta egy eszköz. Ugyanez volt a helyzet, de nem jelentette azt, hogy egyre kevesebb informatikus kellett, mert egy sor más feladatot meg, amit addig nem végeztünk el, azokat meg elvégezték az informatikusok. Ezért akartam azt mondani, hogy csak óvatosan vonjuk le következtetéseket abból, hogy akkor most ugye két következtetés, hogy kevesebb informatikus kell, és csak a szeniori informatikusok, tehát az idősebb informatikusok kellenek, mert hogy a magasabb szintű feladatokat ők látják el. Én azt gondolnám, hogy ezt azért mindenki gondolja át, hogy akar ilyeneket mondani, mert szeniori informatikus abból lesz, hogyha volt junior informatikus, tehát nem lesz ilyenfajta ügy. De másrészt meg én azt gondolom, hogy a mesterséges intelligenciára lehetsz, és ne fogjuk rá, hogy amiatt vesztette el valaki az állását, ha egyébként az én üzleti rossz üzleti döntés. döntéseimet kell megindokolni. Vannak erre jó példák egyébként, tehát itt van például az autóiparnak a példája. 5-6 évvel ezelőtt azt mondtuk, hogy akkor autóba belsőgésű motor most már nem lesz, csak villamos hajtása lesz, és csak akkumulátorba tároljuk az energiát, és elkezdtük azokat a mérnököket leépíteni, akik egyébként még a belső égésű motorokhoz értettek. Most megértem, felépítjük őket. Ezek rossz üzleti döntéseknek a következményei, és hogyha nagyon megkaparjuk ezeket a híreket, amik ilyenkor szoktunk mondani, hogy nem kell kezdő informatikus, mert a AI átvette, ezek mögött az érdem szerint nem ez a hatás áll, hanem egy másfajta üzleti hatás, amire nem akarjuk ezt ráfogni. Oltatlan átrendeződés lesz, tehát azt nem szeretném mondani, hogy nem, de azért ezeket mindig óvatosan mindig értékelnék, hogy ki mit mond.
Ha már félelmekről, a mesterséges intelligenciától való félelemről beszélünk, akkor adódhat félelem abból is, hogy mondjuk felvetődik az a kérdés, hogy képes-e az ember kontrollálni, kordában tartani a mesterséges intelligenciát, nem nőhet-e túl rajtunk, és válhat akár valamilyen formában és valamilyen módon az ellenségünké? Mert vannak ilyen félelmek, lehet, hogy ez inkább már a science fiction terepe.
Ugye mindenki látta, hogy akit érdekelt, ez látta a Én Robot című filmet. Ez a Will Smith-el a film, ahol őnek is volt egy robot keze, azt hiszem, de azért ott harcolt a robotokkal, akik az embereket bántani akarták, mert szóval, hogy mondjam, ugye ezeket az eszközöket, ezeket mi fejlesztjük, emberek. Nem a robot fejleszti a robotot, ami magát, vagy önjáróvágat, ami mi fejlesztjük, azt mindig tudni kell, hogy mit jelent ennek a fejlesztésnek a, mit jelent ennek a fejlesztésnek a határa, és milyen felelősséggel rendelkezünk egyébként mi, mint fejlesztők. Nyilván az atombombát is mi fejlesztettük, de azért felelősséggel használtuk, mert egyszer használtunk atombombát, azóta sem, és tulajdonképpen egy bizonyos egyensúlyt jelentett. Ha nem akarunk olyan robotot, vagy olyan AI eszközt, ami egyébként önjáróvá válhat, most ezt így nehéz elképzelni, persze, de azért biztos, hogy lehetne ilyet fejleszteni, akkor ne fejlesztünk ilyet, vagy ne használjunk ilyet, és akkor ez a probléma nem lesz probléma. Hogyha egyébként ennek más indoka van, akkor meg olyan módon kell fejleszteni, hogy kontrollmechanizmusokat kell ebbe beiktatni, hogy a végső döntést azt lehetőség szerint mi tudjuk meghozni. De csak azért, hogy a hallgatók ezt talán pontosabban értsék, ugye itt van a ChatGPT, az egy, vagy a nagy nyelvi modellek, az egy nagy rendszer. Kérdés az, hogy hogyan tud ez a nagy rendszer ránk nőni. Tehát úgy, hogyha használjuk. Tehát ha bekapcsoljuk és beszélgetünk vele, természetesen okozhat nekünk gondot, hiszen hogy olyan tanácsot ad össze, most pont egy ilyen per, hogy egy fiú öngyilkos lett, mert a ChatGPT azt javasolta neki, holott egyébként ez nem így történt, mert hogy pont az ellenkezőjét mondta. De ez okozhat gondot, de ez megint valakinek a döntése volt, hogy egy ilyen eszköz használ. Nem az eszköz ment oda hozzá és mondta azt, hogy akkor te figyelj ide, beszélgessünk erről a dologról, hanem fordítva történt. Tehát nekünk mindig megvan az a lehetőségünk, hogy nem veszük ezt a dolgot komolyan. Nem akarjuk használni ezt az eszközt. Ha megnézzünk egy háztartási humanoid robotot, legyen ez, ő nem fog magától olyat okozni, ami nekem nem jó, csak azt teszi, amire én fölkérem, vagy amire én megtanítom. Ha nem akarok ilyet használni, akkor nem kell használni, akkor ne tegyük ezt a dolgot. Ugye ez az említett film, ez a Én Robot című film, ugye abban volt egy szuperintelligencia, ami attól vált önjáróvá, hogy irányította az alatta lévő humanoid robotokat, ezek őt megvédték, és az emberiségnek kárt okoztak. Ha nem akarunk ilyet, akkor ne csináljunk ilyet, és egyébként valószínűleg ez nagyjából ez a mentalitásunk maradni fog. Jelen pillanatban jelenlegi eszközökkel, tehát a generatív mesterséges intelligencia, tehát ami új tartalmat állít elő, az úgynevezett ágens alapú rendszerek, amik már nem csak egy folyamatot tudnak lekövetni, hanem maga is tud hozni döntéseket, de mindig az adott célnak megfelelő döntéseket hoz, megfelelő feltételek mellett, vagy akár a robotok, amikkel egyébként együttműködünk a gyárba, otthoni robottal, azok úgy készültek, hogy azok nem tudnak effektíve fölénk nőni. Ők képesek tanulni persze, de tanulni mindig a velünk való interakcióból tanulnak, a környezettel való interakcióból tanulnak, nem azért tanulnak, mert ők valami rossz dolgot akarnak, és ezért ennek a könyvtárba is megnézik ezt. Szóval ezek inkább egy kicsit egyre a science fiction kategóriába tartoznak. Ne csináljunk olyat, amit nem akarunk, és akkor nem.
Beszéljünk egy kicsit részletesebben még azokról a területekről, ahol valóban most már használatban van a mesterséges intelligencia, és melyek azok a területek, ahol ez a jövőben még intenzívebben ez a használat érzékelhető lesz. Ugye ezen a konferencián, amivel kezdtük a beszélgetést, ön is, hát pontosabban az avatárja arról beszélt, hogy a mesterséges intelligencia már nem a jövő ígérete, hanem a jelen eszköz. Hát ugye, hogyha megnézzük, akkor valóban ott van a mobiltelefonjainkban, ahogy az előbb említette, az autóinkban, de hát a, mondjuk az EST rendszerben, az orvosi leleteinkben, hogyha ezt összesítjük, csak úgy, mint a banki, közigazgatási ügyintézésekben, és korán sem csak akkor, amikor mondjuk egy virtuális asszisztenssel kommunikálunk vagy beszélgetünk. Ha mondjuk megnézzük az egyes területeket, az egészségügy, a közigazgatás vagy az ügyintézés, akkor hol lehet leginkább markáns szerepe, feladata a mesterséges intelligenciának?
Hol lehet, meg hol van. Tehát most, ha le kéne egyszerűsítenem, akkor nem nagyon van olyan terület, ahol ne lenne valamilyen fajta mesterséges intelligencia, vagy ne lenne igény egyébként, hogy legyen. Mi végeztünk egy kompetenciafelmérést Magyarországon. Ez egészen teljes körűnek tűnik. Különböző akadémia, egyetemek, kutatóhelyeken, állami alkalmazásoknál, vagy vállalati alkalmazásoknál, gazdasági alkalmazásoknál. És tulajdonképpen ebből az jött ki, hogy például az egyik legerőteljesebben fejlődés egyébként mesterséges intelligenciával ellátott terület, ez persze nem véletlen, ez az egészségügynek a területe. Tehát ha megnézzük a beteg útrendszerét, tehát a megelőzés, a diagnosztika, a kezelés, a rehabilitáció területeit, ott mindenhol van ma mesterséges intelligencia rendszer, nem is fejletlenek ráadásul, tehát nem arról van szó, hogy persze nem szabad ezeket az eszközöket összehasonlítani, de mondjuk a korai felismerésnél a Krausz professzornak a kutatás ezek erre vonatkoznak, hogy tudjam azt megmondani, hogy lesz-e valami fajta betegsége annak, akit vizsgálunk.
Ő ezzel ez foglalkozik. Összeadódik például most az EST rendszerben felelhető leleteinkből hát a mesterséges intelligencia tud erre választani?
Abszolút. Hát meg tudja nézni azt, hogy mi történt a mi leleteinkkel, meg tudja nézni azt, hogy hasonló emberek leleteivel mi történt, ebből ő képes tanulni. Ugyanilyen alkalmazás, ezt az Idegtudományi Intézet fejlesztette, szembeszéltem amerikai idegsebészete, ők azt csinálták, hogy demenciával élő betegeknél alapján föltanítottak egy olyan rendszert, hogy hogyan kell végigvinni egy tollat egy adott útvonalon. Tehát, hogy mennyire remek valakinek a keze, el tudja találni, nagyon mellelő. Ha valaki ezzel a betegséggel él együtt, ami egyébként a szörnyű betegség, akkor rajta megtanítottuk a rendszernek, hogy ilyen az, amikor valaki demens, és azt mondjuk, hogy akkor na, itt vagy 50 évesen, semmifajta tüneted nincs, hogy neked esetleg ilyen demenciával fog szembesülni, vidd már végig ezt a tollat ezen az úton. És a megtanított adatok alapján kvázi a rendszer hozzá hasonlítja az én saját leletem, és azt mondja, hogy hát most még ugyan nincsen ilyenfajta probléma, de potenciálisan.
Azt is meg tudja mondani, hogy milyen
sokkal korábban
10-15-20
évvel. Így van, és ennek az a jelentősége, például a demencia esetén, hogy a demencia az tulajdonképpen népbetegség. Magyarországon most van 300 ezer demenciával élő ember, de a felderítési arány, vagy az észrevételi arány csak 30-40%, tehát ez lehet akár 1 millió is, de hogyha időbe tudjuk a demenciának való hát hajlamot, vagy annak a megjelenésének a lehetőségét detektálni, akkor viszont egy sor dolgot tehetünk, gyakorlatilag az agynak a tréningezésen keresztül, az életmódváltáson keresztül, ami ennek a hatását késeltetni fogja. Tehát ez a megelőzés. Aztán amikor már ott tartunk, hogy már diagnózisra van szükség, mondjuk a mentőautóba elvégezték az EKG-t, ezt ugye előre küldik, abba a kórházba visznek. Na most ezt most már úgy fogjuk előre küldeni, sőt lassan már úgy küldjük előre, hogy elmegy egy másik szerverre, az EKG adatállomány, és az a szerver azt fogja megnézni, ez is egy mesterséges intelligencia alkalmazás, hogy mit tartalmaz az a jel. Tehát összehasonlítja sok másik ilyennel, pontosabban hát egy modell alap, vagy egy modellen, és amire a beteg a kórházba, arra az orvos azt tudja, hogy mi az, amit a rendszer neki mondott, és sorba tudja állítani az öt beteget, aki egyébként ott vár, hogy melyiket kezelje először, mert hogy ő neki ezt el kéne végezni a kórházba, de itt már fel van rá készülve, és neki csak a döntést kell meghozni, a döntést mindig az orvos hozza meg. És akkor, amikor kezeljük a beteget, számtalan példa van, tehát mondjuk a műtéti robotok, ebből van agysebészetre, vannak a Da Vinci robotok, amik ugye alapvető üregsebészetre vannak. Ezek robotok, itt az operatőr az egy orvos, viszont magába a robotba egy sor funkcióban van építve, amit a robot nem fog elkövetni, hogyha az orvos esetleg hibát követne. Végső döntését is mindig az orvos hozza meg. Egészen odáig, hogy amikor rehabilitációnál a gerincsérült betegekről beszélünk, akiknek ugye megszűnt a kapcsolat az agy működés és mondjuk az izmok között, mert mondjuk elszak elszakadtak azok az idegek, amik ezt az inget átviszik, akkor esetükben például működtetni kell az izmokat valami, mert ha nem, akkor elsorvadnak az izmok, na erre szintén mesterséges intelligencia alapú rendszereket használunk, vagy ráteszünk a betegre egy exoskeletonnak, hívják, ez egy robot, ami a lábait fogja mozgatni, vagy pedig elektromosan stimuláljuk az izmait szintén egy olyan eszközzel, ami megfelelő módon, de feszültséget kapcsol a megfelelő izompontokra, és a beteg az egyébként képes arra, hogy anélkül, hogy lenne kapcsolat az agyával, de képes biciklizni. Már meghatározott körülmények között. Tehát, hogy ezek is mind mesterséges intelligencia alkalmazások, de ide tartozik az agyinterfész is, ami valamilyen formában azt teszi, hogy az agyba leegyszerűsítve belelátunk. Tehát vagy azért látunk bele, mert beépítettünk elektródákat, és mondjuk sejtszinten tudjuk azoknak a működését követni, vagy azért látunk bele, mert mondjuk egy lézeres egységgel kvázi információt olvasunk ki, és információt tudunk bevinni az agyba. Tehát, hogy ezek mind egészségügyi alkalmazások, és Magyarországon történik.
Ez az egészségügy területe, de nyilván mondjuk a közigazgatás, vagy az ügyintézés terén is nagyon meghatározott szerepe van a mesterséges intelligencia, és lesz is még?
Hát most kezdődik igazán ez a világ, tehát ugye ahhoz, hogy mesterséges intelligencia alapú megoldások kerüljenek be mondjuk a különböző állami által működtetett rendszerekbe, tehát mondjuk a DAP egy jó példa. Igen. A DAP az egy zseniális rendszer, mert hogy ugye azt tette, hogy a különböző adatokat és a különböző workflow-kat összehozta egy platformra, ez a digitális állampolgársági platform. Itt különböző rendszerekből az adatokat megkapjuk, elvégezi azt a feladatot, hogy elvégezni. De az a kérdés, hogy ugye ez még nem mesterséges intelligencia, hogyha mondjuk kapunk a DAP-on keresztül egy határozatot az önkormányzattól, akkor viszont azt nekünk értelmezni kell. Na, az már egy mesterséges intelligencia alkalmazás, hogy rányomok egy gombra, és elmondja nekem emberi nyelven azt a, hát ilyen jogi bikfa nyelven leírt szöveget, amit nem biztos, hogy értenik. Na, ezek meg már mesterséges intelligencia alkalmazások, de ugyanígy tartoznak az összes chatbot funkció, tehát amikor az állammal beszélgetek, tehát nem kell bemennem a kormányhivatalba, vagy a kormányablokba, hanem el tudom végezni ezt a fajta funkciót egy chatbottal, fölteszek kérdéseket, és ő megválaszol rá. Van ilyen alkalmazásunk egyébként. Igazságügyminisztérium a teljes magyar jogrendet, ebbe tartoznak a jogszabályok, ebbe tartoznak a különböző döntések, a bírói meg nem azon most dolgoznak. Ezeket megtanították egy ilyen alkalmazásnak, és ő fölteszek neki kérdést, és ő válaszol. Megmondom, hogy jogi végzettséggel rendelkezem, akkor jogibb választat, ha meg nem, akkor meg emberi nyelven elmondja, hogy mit akarok. Tehát, hogy ezek az ügyek, ezek zajlanak, létrejött két hónap ezelőtt, egy együttműködés, Urban Tech-nek hívják, ezt Miskolc kezdeményezte, Miskolc-szerű városokat vettek be ebbe, azzal, hogy akkor egy városban milyen módon lehet a mesterséges intelligenciát használni, és akkor itt például a chatbot funkciók, a különböző ügyintézéseknek a funkciói, egészen odáig, hogy a közlekedés rendszerét Miskolcnak akkor szamarosan tudjuk digitálisan úgy irányítani, hogy lehetőség az autóknak ne kelljen megállni, tehát ne terheljék a környezetet, ne legyen hatalmas zajkibocsátás, és kevesebbet üljünk autóba. Tehát, hogy egy sor megoldás van, ami ide tartozik.
És ez már a közeljövő, mondhatjuk?
Hát ezek egy része már ma is létezik, és jelentős részben ezek az elkövetkező hónapokban folyamatosan jelennek meg.
Mindenképpen érdemes egy kitérőt tennünk az eszközök irányába, mégpedig a szuperszámítógépek kérdéskörébe, amik fontos szerepet kapnak mindebben. Ugye Debrecenben működő Commodore, amelynek tervezik a továbbfejlesztését, de ha jól emlékszem, akkor volt az OTP-nek is egy szuperszámítógépe, ezen hozták létre az első nagy magyar nyelvű modellt, és a napokban állt üzembe éppen a digitális örökség kutatását segítő szuperszámítógép az ELTE-n. Tehát ezek a szuperszámítógépek nagy teljesítményű, nagy kapacitású eszközök és gépek elengedhetetlenek a mesterséges intelligenciában.
Igen, hát ugye alapvetően a mesterséges intelligenciáról most úgy beszélünk, mint egy új dologról, de ez egyáltalán nem új dolog. Tehát maga az a matematikai megoldás, ami jellemzi ezeket a rendszereket, ezek a neurális hálók, ezek az 50-es évek végén jöttek létre. Én is 93-ban írtam cikkeket arról, hogy hogyan lehet ezeket használni autóban történő alkalmazások, újabbros modellezése. De azért nem volt ennek ennyire reneszánsz, mert nem volt meghozzá a szükséges számítási teljesítmény. Ugye itt két dolgot kell szétválasztani. Az egyik, amikor használjuk ezeket a neurális hálókat, amikor tréningezzük ezeket a neurális hálókat, ez nagyon nagy kapacitási igény. Itt arról van szó, hogy megmutatunk múltbeli adatokat ezeknek a hálóknak. Ezeket ő megtanulja. A tanulási folyamat azt jelenti, hogy addig módosítjuk ennek a hálónak paramétereit, ebből nagyon sok van, súlyoknak hívják őket, tehát megszorozza, eltolja, egyéb más lesz. Ezeket a paramétereket addig változtatjuk, amíg legjobban nem illeszkedik a neurális háló által produkált kimenet a tréningpontokra, és amikor itt legjobban illeszkedik, akkor rögzítjük ezeket a súlyokat, és utána már kisebb számítási igénye van, mert akkor már csak szorozni kell, meg összeadni kell. De most miután a tréningezéshez, a tanításhoz nagyon nagy kapacitásokra van szükség, ugye minél bonyolultabb egy ilyen neurális háló, tehát minél több ilyen súly van benne, ugye annál hosszabb ideig tart a tanítási folyamata. Ezért aztán eddig ezekkel nem nagyon tudtuk foglalkozni, mert nem volt számítási teljesítmény. Most ugye átlendültük a ló másik oldalára, hiszen olyan számítási teljesítményeket hozunk létre, de amik már bődületesen elképzelhetőnek, hogy említette a Commodore, csak az így a nagyságrendeket érzékeljük, említette a Commodore-t. Ugye a Commodore-t, amikor beszereztük, ez egy 8 petaflopsos gép, a petaflops az floating point operation per second, és 10-15-en ezt jelenti, tehát mindegy, ha valaki ezen nem foglalkozik, azt nézzétek, maradjunk a 8-nál. Tehát 8 petaflopsos gép, akkor ez egy elég nagy teljesítményű gépnek számított. Aztán utána rögtön nekiálltunk azzal foglalkozni, hogy de vannak feladatunk, például a nagy magyar nyelvi modellnek a létrehozása, hogy nagyobb kapacitásra van szükség, akkor az OTP leasingelt egy gépet, Szamba Novának nevezett cégtől leasingelte. Ez 26 petaflopsos volt, ez már háromszor akkora méretű volt, mint a Commodore, ami ugye még mindig egy komoly gépnek számít.
De az, hogy mondjuk ez volt az első nagy magyar nyelvű modell, ez azt is jelenti, hogy itt azért nyelvi akadályok vannak, mert hát, hogy azért mégiscsak ugye egy 10 milliós
hát ugye igen, és
ebből szűkörben használt nyelvről,
két nagy modell jött létre, több nyelvi modell készült, de két nagy modell jött létre, egyiket a Nyelvtudományi Intézet hozta létre, a másikat meg az OTP, az LT-vel együtt egyébként. De aztán ebből az OTP-s gyakorlatból ebből az derült ki, hogy egyszerűen a magyar szókészlet elérhetőséget, tehát amit tanításra tudunk használni, az limitált. Tehát ezt a modellt ezt már nem csak magyar szavakon tanították, hanem angol szavakon is tanították, aztán visszafordították őket. És hát akkor mindenki rájött arra, hogy tulajdonképpen itt önmagában nagy nyelvi modellt csak magyar bázison, tehát csak magyar korpuszon tanítani nem lehet, tehát ez kell más is. Ezért aztán most inkább az irány az, hogy használjunk nagy nemzetközi modelleket, és ezeket egészítsük ki olyan adathalmokkal, olyan adathalmazokkal, amik specifikus ügyeket képeznek le. Tehát mondjuk a magyar nyelvvárásoknak a rendszer, az egy különálló korpusz, ezt megtanítjuk a ChatGPT-nek, és akkor fogja tudni ezt is. Vagy mondjuk a magyar orvosi nyelv, az egy ilyen sajátos latin, német, angol, magyar keverék, ezt tanítsuk meg neki, és ebben van egy csomó. Tehát ez volt a legnagyobb tanulsága a nagy nyelvi modelleknek, hogy önálló nagy nyelvi modellt az valószínűleg nem érdemes úgy fejleszteni, hogy tettük, de megtanultuk, hogy hogy kell ilyet fejleszteni, ez a tudás viszont nagyon fontos volt. De visszatérve a számokra, tehát ugye 8 Commodore, az OTP által akkor bérelt gép az 26 petaflopsos volt, akkor beadtunk egy pályázatot, hogy építünk még egy nagy számítógépet, ez a Levente elnevezésű, ez 20 petaflopsos, tehát ez is egy nagy teljesítményű gép volt akkor. De hát manapság azért már ezek a teljesítmények, ezek inkább alapvetően kutatási feladatokra alkalmasak, de mondjuk nagyon nagy modellek tréningezésére nem jók ezek már, mert kicsik. Technikailag más képességről beszélünk. Mondok egy példát, a BMW-nek a debreceni gyára, ennek megvan a digitális modellje. Ugye ezen a digitális modellen számolnak, előrejeleznek, csinálnak egy csomó mindent. Na ennek a digitális modellnek, ez egy mesterséges intelligencia modellnek a megtanítása az akkora számítás kapacitást igényelt, ami nem volt Európában, tehát a BMW-nek, debreceni gyár menedzsment, el kellett menni Amerikába az Nvidia-hoz, és ott tudták megtanítani. Tehát bődült nagy kapacitásokról beszélünk. Az egyik partnerünk, nagyon jó viszony a Jülichi Európai Szuperszámító, Német Szuperszámító Gépes Központtal, neki a teljesítménye az 1000 petaflops, tehát 8 Commodore, 20 Levente, 26 Szabba Nova, ez meg 1000 petaflops, de csak az egy kicsit még bonyolítsuk ezt a helyzetet. Az a gép, amiről beszéltünk a sajtóban egyébként, ez sajtónyilvános lett, ugye, ami Paksra tervezett, na annak a teljesítmények nagyjából kétszeres a Jülichének, tehát mondjuk 2000 petaflops, tehát hogy itt már őrült teljesítményekről beszélünk, de szükséges ez a teljesítmény, mert egyébként nagy modellekkel nem tudunk mit kezdeni, és ez egy döntő tényező.
Amit említette, a Paks mellé tervezett adatközpont, ez mi is lenne, és egyáltalán milyen fázisban van ez?
Ugye alapvetően az igény az egyértelműen az, hogy digitális számítási kapacitást tudjunk létrehozni, mert a kézzel nem rendelkezik, de az nem tudja a modelljeit tréningezni, sőt, jól után nem tudja majd őket futtatni sem. Ezért aztán részben a saját célra, részben meg üzleti célra nagy adatközpontokat terveznek. Ugye ez a Paks is említett dolog, ez nem a magyar kormánynak a beruházása, ez egy tisztán üzleti alapon működő adatközpont, amit egy beruházói csoport hajtana végre Paks környékén, Magyarországon, és utána ennek a teljesítményét ezt eladják felhő keresztül, hozzá lehet férni, és lehet használni, ha magyar állam akar, mi is vehetünk belőle a teljesítményt, de ha akarunk, beszállhatunk egyébként a finanszírozásába, de ez egy üzleti alapon működő dolog. Most ugye miért Magyarország és miért Paks mellett? Részben Magyarországnak az energia mixe az olyan, ami pont ilyen adatközpontok működtetésére alkalmas. Ugye egy adatközpont, ez folyamatosan működik. Ha működik, ha nem térül meg, tehát ez folyamatosan megy, és folyamatosan használja. Hát ez ilyen napon megy, mert egyébként nem fog megtérülni. Ennek jól lehet menedzselni egyébként a számítási kapacitását. Ez azt jelenti, hogy éjjel-nappal egy konstans teljesítményigénye van. Legyen ez mondjuk most 100 megawatt, ez nem kicsi. Viszont ezt a 100 megawattot ezt mindig kell tudni biztosítani, mert nem állhat le. Ugye Magyarországnak az energia mixe ez olyan, hogy van egy alaperőművünk, ugye ez a Paks 1, meg majd a Paks 2 lesz, ami éjjel-nappal megy. Ez ráadásul egy karbonmentes energiát jelent, hiszen atomerőműnek nincs ilyen értelemben CO2 kibocsátási impaktja, tehát ezzel nem kell foglalkozni, ez egy karbonmentes energia, és folyamatosan van. Ugye van egy másik erősségünk, ez a folyamatosan növekvő naperőmű kapacitásaink, ugye ezzel most már lassan 10 gigawattnál tartunk, ami azért jó, mert ugye a napenergia az egy alapvetően olcsó energia, és egyébként zöld, tehát szintén karbon, szintén megújuló is. Ennek annyi baj azért van, hogy ugye ez akkor állít elő energiát, amikor süt a nap. Tehát ha nem süt a nap, akkor viszont a korábban előállított energiát, amit tárolunk valamilyen formában, azt tudjuk erre használni, de ez az árat befolyásolja. És van egy harmadik elem, ez a magyar, hát úgynevezett kiegyenlítő energia előállító eszközök, ezek nagy gázturbinás erőművek, ezek persze működhetnek hidrogénnel is, de amiket meg akkor kapcsolnak be, amikor hirtelen teljesítményigény van a magyar hálózaton, és akkor ezt nem kell külföldről megvenni nagyon drága áron, hanem akkor a magyarországi kiegyenlítő kapacitások belépnek, és akkor ezeket el tudják látni. Most ez a három energiaforrás együtt szavatolja azt, hogyha valaki Magyarországra telepít egy ilyen nagy adatközpontot, akkor annak az energiaellátása az rendben lesz, és hát vélhetően normális áron.
Ez egy nincs is különösebb környezeti kára, vagy környezeti ára.
Na most itt jön a másik kérdés, ugye lehetne persze ennek azért ára, mert hiszen ahol energiát használunk, és egyébként mondjuk ez hővé alakul, és ezt a hőt elengedjük akár a vízbe, akár a levegőbe, akkor ez persze azért melegíti a környezetet. Itt inkább az a cél, hogy ezzel a hővel, ezzel viszont olyat tegyünk, ami ezt a CO2 egyensúlyt ezt biztosítja. Tehát használjuk arra mondjuk, hogy a Paks, és itt van jelentősége a Paks közelségének, hogy a paksi távfűtőművekbe ezt az energiát bevisszük, és akkor ezzel fűtünk. Tehát nem kell valahonnét más módon meleg vizet előállítani, hanem ezt akkor bevisszük abban a rendszerbe, és abban a pillanatban megvan neki már a hatása. Vagy ugyanilyen helyzet, ugye Paks környékén az ottani termőföldterületek alkalmasak arra, hogy mezőgazdasági művelés folytassunk, tehát mondjuk üvegházakat, melegházakat létesítsük, annak a fűtésére ezek tökéletesen alkalmasak. De van más mód is, amivel lehet tárolni hőenergiát, hőszivattyúval át lehet alakítani, lehet vele hűteni. Tehát van egy sor módja annak. Egy a lényeg, hogy ne a környezetbe engedjük el ezt a meleget. Tehát ez a másik fontos része a dolognak. Van egy harmadik ügy, ami fontos, de ebben Magyarország jól lenne, ez ugye az informatikai hálózatnak a jó állapota, ez rendben van, tehát ha valaki itt futatni akar dolgokat, akkor ezt le tudja tölteni, tehát tud vele működni. Tehát ezek azok az ügyek, amit figyelembe kell venni, és Magyarország ebből a szempontból tulajdonképpen attraktív ilyen adatközpontok számára, és ezért most hiszem 5 ilyen adatközpont projekt zajlik, tehát erről tárgyalunk. A Paksi az kapott egy megfelelő nyilvánosságot, itt zajlanak a tárgyalások, de erről többet nem tudnék mondani, mert nem illik.
Az adatközpont kapcsán az jutott az eszembe, hogy mondhatjuk azt, hogy a mesterséges intelligencia terén a kulcs szó az adattárolás. A lényeg, hogy minél több adatot tudjunk tárolni, és minél több adathoz tudjunk hozzáférni.
Hát ugye adat nélkül mesterséges intelligenciával ugye nem nagyon tudunk értelmezni, mert hát ez pont erre vonatkozik. Ugye alapvetően ha a mesterséges intelligencia alapú rendszerek fejlesztését nézzük, azok 4 dolog kell. Az első az az adat maga. ezek lehetnek vagy a közösségnek az adatai, vagy én a saját adatom, amit eladhatom, vagy adhatom bárkinek használja. Nyilvánvalóan itt az adathasználat az sokfajta feltételt jelent, ezek anonimizált adatok kell legyenek, tehát vannak feltételek, de az adat az első, a második elem a számítási kapacitás, mert hogy ezeknek a neurális hálóknak a tréningezés az azt igényli, meg utána aztán a futtatás is nyilván ezt igényli, tehát a második a számítási kapacitás. A harmadik egy meghatározott jogi és ha lehet pénzügyi környezet, ezek azért drága dolgok, tehát investálni kell bele, illetve jogi környezetnél országa válogatja nyilván. Mi itt az Európai Unióban alapvetően az emberi jog védelmét azért azt meghatároztuk, hogy ez egy prioritás, tehát ezt azt nem lehet megsérteni. Más országok ezt nem így tették, de oltatlanul ez egy fontos ügy. És a negyedik dolog, ami fontos, a szándék, hogy akarjunk ilyet használni, tehát legyen ötletünk, tehát a tehetség, és legyen szándék, hogy ebből valamilyen terméket állítsunk elő, szolgáltatást állítsunk elő. Tehát ez a négy dolog kell hozzá, de gyakorlatilag adat nélkül, számítási teljesítmény nélkül a másik kettő nem.
Tehát, hogyha az adat a kulcs szó és a kiinduló pont, akkor azért érdekes, amit például Elon Musk fogalmazott meg nemrégiben, hogy már elfogytak az adatok. Ez így lehet valóban, hogy nincs több adatunk, már adatunk, mindent feldolgoztunk, igen, összeraktunk, ami még lehetséges lenne, azt meg talán nem is ismerjük.
Hát ugye alapvetően ugye Elon Musk arra utalt, hogy az interneten elérhető adatok azok elfogytak valóban, tehát a nagy nyelvi modelleket hogy interneten elérhető adatok alapján tanítjuk, tréningezünk, és valóban ott már nem nagyon sok újdonságot találunk. Tudok erre más példát is mondani, ugye ő azt mondta ott, hogy lassan rá kell térnünk a szintetikus adatokra, tehát azokra az adatokra, amit előállítunk, amit generálunk szándékosan azért, hogy tudjunk mesterséges intelligenciát tréningezni. Ennek megvannak egyébként a maga módjai. Illetve hát vannak azok az adatok, amik ugyan ott vannak, de mi nem dolgoztuk föl őket. Magyar Nemzeti Levéltár 300 kilométer papír alapú adattal rendelkezik az elmúlt 1000 évből. Most, hogyha ezeket az adatokat digitalizáljuk, akkor ezekhez hozzá fognak adódni, tehát olyan értelemben folytak el, hogy az interneten már valóban nem már mindent felhasználtunk, most jönnek azok az adatok, ahol amik más formában vérhetőek el, és lehet őket digitalizálni, és utána majd jönnek a szintetikus adatok.
Beszéltünk tanulásról, illetve tanulási folyamatról, és akkor azért térjünk ki egy kicsit az oktatásra is, hiszen egyre nagyobb szerepe van a mesterséges intelligenciának, és véhetően lesz is még egyre nagyobb szerepe a mesterséges intelligenciának. Elkészült az új mesterséges intelligencia stratégia, ami ugye 2025-2030-as időszakra vonatkozik, és ennek ugyancsak kiemelt területe az oktatás. Milyen konkrét programok, vagy akár tananyagok lehetnek?
Ugye nem csak a stratégia készült el, mert az önmagában a stratégia fontos az iránymutatás szempontjából, de itt ezt le kell bontani feladatokká. Az elmúlt hetekben megjelent 34 darab kormányhatározat, ami feladatokat határoz meg a kormány megfelelő szerveinek, intézményeknek, egyébásnak. Ezek között a feladatok között több olyan van, ami az oktatással kapcsolatos, tehát jelenesül azt hiszem 6 különböző feladat van ebben a 34-ben. Ezek több mindent jelentenek. Az egyik feladat a formális, tehát az iskolai oktatásban a mesterséges intelligencia megjelenítése, tehát első osztálytól, 5-től és 9-től.
Már első osztálytól?
Tehát hát igen, igen, ugye erről vita volt, aztán végül is abban maradtunk a oktatás tudósaival, hogy óvodában nem akarunk semmit. Vannak országok, akik ezt már óvodában megjelentik, azt mondják, hogy játékos valami az érdekes, ne terjük a gyereket óvodába, ezzel ott még el vannak enélkül. Általános kell meg kell jelenteni, mert ők már szembesül ezzel. Tehát kezdővész egy játékot, leül a tévé elé, nehogy Isten elveszi a édesanyja mobiltelefonját, ott szembesül már mesterséges intelligencia ügyekkel, és utána már tudnak írni, olvasni, tehát ott már a promptolás az már megjelenik. Tehát föltehet kérdés a ChatGPT-nek. Tehát ott már megjelenik, nyilvánvalóan ott azért egy másfajta szinten, mint egy játékos tanulás jelent, 5. osztálytól ez már komolyabb, ott már a promptolást meg kell tanítani, hiszen az biztos, hogy gyerek fog promptolni, mert ott a telefonján. Az nem jó, hogyha nem tudja értelmezni, hogy mit kérdez. Tehát ott fontos az, hogy megértse azt, hogy mit jelent a kérdése és kérdésfeltevés, és hogy mit jelent.
Hát, jól kérdezzen.
Ugye, hát jól kérdezzen, meg hogy tudja értékelni, ami neki megjelenik. Hogyha butaságot kérdez, akkor buta választ fog kapni. Tehát ott már azért egy csomó minden van, vannak etikai kérdések, és hát 9. osztálytól kezdődően ott pedig már alapvetően a szakmai kérdések. Hogyan használjuk ezeket az eszközöket, abszolút, hogyan fejlesztjük ezeket az eszközöket, hogyan használjuk a munkaerőpiacon a különböző ügyeket, hogyan viszonyulunk a robotokhoz, tehát ott már komolyabb
oktatás
van.
Hogyha ezt folytatjuk, felsőoktatás, hát annak vagy ott már azért az hát a teljesen mondjuk, hogy milyen
ott van, egyébként van, tehát van kormányhatászat arra vonatkozóan, hogy a felsőoktatási intézményeknél kezdeményezni kell egyébként azoknak a oktatási formáknak a megjelenését, ami a felsőoktatásra vonatkozik, de ezt ők megteszik maguktól is, tehát ott nem akarunk ebbe beleszólni. Felsőoktatási intézmény az autonóm, ilyen értelemben saját maga fejleszti a saját tanrendjét. Nincs olyan ugyanis végigjártam minden felsőoktatási intézmény, nincs olyan felsőoktatási intézmény, aki vagy egymással együttműködve, vagy önmagába ne rendelkezne valamifajta akár alapképzésbe, nagyon sok mesterképzési megoldáson, doktori képzésben nyilván megjelenik a mesterséges intelligencia, tehát ők ezzel foglalkoznak, tehát ott én nem nagyon látok feladatot, azt kell mondani, hogy legyenek szívesek, ezt illeszik be az oktatás rendjébe, hogy hogyan teszik ezt, ők el tudják dönteni. A köznevelésben ott persze azért van néhány kérdés. Jelen pillanatban egy pilot projektet indítottunk el, ugye most ezen a héten indult egyébként hétfőn, 9. osztályban a szakképző intézményekben 60 szakképző intézményt kiválasztottunk, meg 3 határon túlit, és őnekik megvettük a Logischool-nak a licenszét, ami a 9. osztályra vonatkozik. De ott egyelőre, ugye ez nincs benne a nemzeti alaptan, de ez majd egyszer bele fog kerülni, hogyha azt átdolgozzuk, most egy gyorsaság volt a lényeg. Ez egy validált rendszer egyébként, Logischool az egy magyar startup, igen, de nagyon jól működő magyar startup, 320 ezer diákjuk van, tehát ez eléggé validálja azt, hogy mit csinálnak, az jó. Meg jók voltak a referenciáik egyébként a algoritmus gondolkodás területén. Tehát azt mondtuk, hogy itt ne várjunk, mert ha várunk, akkor az idő az eltelik, tehát az nem jó. Tehát ezt vezessük most be, mint formális oktatási módszert az iskoláknak az iskolai tanterv részébe, ez 10 óra egy félébe. Vigyük végig, értékeljük ennek a tapasztalatait, döntsük el, hogy bevezetjük a többi iskolatípusba is, és éppen vele párhuzamosan kezdjük el azt a nemzeti alaptantervet majd egyszer átnézni, nem kell most csinálni ezt, mert nincs tapasztalatunk, tehát ez majd valamikor jövőre, jövő utánében, hogy milyen formában kell megjeleníteni a formális oktatásba, hogy tantárgyakhoz, tehát disziplinákhoz kötötten, tehát külön kell oktatnunk mondjuk a matematikába, a fizikába, az informatikába, a magyar nyelvbe, a történelembe, a mesterséges intelligenciát, de ez munka, amit el kell végezni, és ez nem egy-két nap alatt elvégezhető munka.
A pedagógusok képzése, továbbképzése?
Abszolút, sőt, tehát az egyik kritérium ennek olyannyira, hogy a Logischool nevezető cégtől megvett adott a licenszek, azok 3 dolgot tartalmaznak. Tartalmaznak egy lejátszót, tehát ez egy digitális tananyag, tartalmaznak egy lejátszót, ez bekerült a Kréta mögé, tartalmazzák magát az anyagot, tehát a mesterséges intelligencia oktatandó anyagot, és ami legfontosabb része, tartalmazzák a tanárképzési anyagot. Tehát ezt a 3 ügyet vettük meg. A tanárok képzéseik mind megtörtént, ugye ez az elmúlt egy hónapnak az eredménye, mert ha ők nem tudnak ezzel azonosulni, nem értik, akkor ugye nem fogja tudni tanítani sem. Úgyhogy 96-7 tanárembert képeztünk egyébként a Logischool tananyag alapján, és egyébként kértük a felsőoktatási intézményeket, főleg a tanárképzéssel foglalkozókat, hogy a tanár továbbképzés anyagába jelenjenek meg a következő ügyek. Ez zajlik nagyon sok minden egyszerre párhuzamosan.
Érintőlegesen a beszélgetésünk első felében már felvetődött az, hogy azért a mesterséges intelligencia használat során rendre felvetődnek etikai, szabályozásbeli, jogi kérdések. A magyarországi szabályozási környezet, egyáltalán jogrendszer, a jogalkotás lépést tud tartani, mindezzel például szerzői jogok, személyi jogi problémák, vagy éppen a politikai célú felhasználás, ugye most éppen az egyre éleződő választási kampányban már itt vannak mesterséges intelligenciával készült deepfake videók, ahol politikai közszereplő mesterséges intelligencia által generált figurájával olyasmit lehet elmondatni, amit valójában nem mondott. Szóval a jogi, etikai szabályozásbeli kérdésekkel hogy állunk ezen a területen?
Ugye itt nem nagyon van más választásunk, tehát Magyarország az Európai Unió tagja, és az AI Act elnevezésű jogszabálycsomag, ez minden országban egyszerre kezdett el hatályosulni. Tehát Magyarországon is ez történik, tehát ugye alapvetően 2 része van, egy van a jogszabályi része, és van egy intézményi része, vagy egy hatósági része, hogyha úgy tetszik. Ugye az Európai Unió szabályozás az alapvetően rizikó alapú. Tehát vannak a magas rizikói, vagy el nem fogadható rizikói megoldás, ezt nem lehet csinálni. Hát ide tartozik a tömegek megfigyelés, azonosítása. Ide tartoznak az olyan megoldások, ahol a mesterséges intelligenciát arra használjuk, hogy érveljen olyan ügyek mellett, ami az ember szempontjából nem elfogadható, vannak mindenfajta példák, ilyen öngyilkos lett valaki azért, mert az AI-jal, illetve a társadalmi pontozás, erre nem lehet használni, de egyébként alatta van három másik szint, vannak a magas rizikói ügyek, hát ide tartozik minden olyan, hogyha a mesterséges intelligencia hibát követel, annak biztonsági rizikója van. Energetikai rendszer, az oktatási rendszernek bizonyos része ide tartoznak, gépek kérdése, robotok, autók kérdése, autonóm autók kérdése, ezeknél megvannak azok az előírások, amik arra vonatkoznak, hogy amikor egy ilyen terméket fejlesztek, akkor ennek minek kell megfelelni részben a fejlesztés folyamat során, illetve minek kell megfelelnem a homologáció vagy a validáció során. És akkor van a harmadik szint, ami az alacsony rizikójú termékeket jelenti, itt már lazábbak ezek, itt azonosítani kell azt, hogy megjelenik egy deepfake valami, ami lehet, hogy lehet látni, hogy ez mesterséges intelligencia, de rá kell írni, hogy ez mesterséges intelligencia, és akkor van a négyik szint, amikor meg nincs rizikója a dolognak, tehát ott nem kell csinálni semmit.
Ja, most az uniós szabályozás, de sokan azt mondják, hogy például az Egyesült Államok szabályozása, vagy a kínai szabályozás, az sokkal megengedőbb, és ez akár hosszú távon a mesterséges intelligencia használatában, igen, mondjuk verseny előtt jelenthet.
Igen, hát az, ugye az unió, azért össze kell sajtani ezeket az országokat, részben Kína esetében szabályozás az emberi jogi szabályozásra nem vonatkozik. Ilyen az ő jogrendszerük, ezzel nem foglalkoztak, tehát ott például a társadalmi pontozás ez megengedett. Ott a szabályozás arra vonatkozik, hogy használni kell a mesterséges intelligenciát, és ennek a technikai hátterét írja le. Az Egyesült Államok alapvetően, ők ugye azért egy másfajta jogrendben működnek, tehát ott a termékfelelősség kérdése az egy sor dolgot meghatároz. Tehát nem kell megfelelni külső körülményeknek, hanem azt mondjuk, hogy a termékre van egy leírás, azt el kell tudni fogadni, ezért nem szabályozták túl. Angolok egyáltalán nem szabályozták a mesterséges intelligenciát. Ugye az Európai Unió 27 országot tartalmaz, ugye itt egy-egy országról beszélünk, Kína is egy ország, meg Amerika is egy ország, meg Anglia is egy ország. Európai Unió 27 országot jelent, ezért itt nem akart a jogalkotó kvázi ügyeket nyitva hagyni, ezért egy viszonylag egységes szabályozás hozott létre. Ezt most puhítani fogjuk, tehát hogyha meghallgatjuk itt a európai vezetőknek különböző nyilatkozatait, akkor ez a szabályozás ez puhulni fog. Tehát, hogy mozduljunk el egy kicsit mi is az amerikai szabályozás irányába, tehát ne legyen ennyire szabályozva. Az én véleményem az, hogyha valaki ma mesterséges intelligencia alapú terméket akar fejleszteni, azt kivéve persze, hogyha a el nem fogadható rizikóit akarja, akkor tulajdonképpen itt azért annyi új dolog nincs, tehát nem akadályozza meg őt ebbe senki. Sokan nagyobb mértékben akadályát jelenti például az ilyen termékfejlesztésnek a forrásoknak a hiánya. A tőke hiánya, ami egyébként Európában, akár Amerikához, akár Kínához képest meglátszik, kevéssé a jogi szabályozást, óvatatlanul lehet rajta módosítani, nem tart vissza a jogi szabályozásnak a bármifajta bonyolultsága senkit attól, hogy ilyet tegyen. Ez abból látszik egyébként, hogy azért Európa a startup, tehát a kezdővállalatok szempontjában egy ilyen állapotban van, mondjuk Amerikához, mondjuk Kínához, mondjuk Izraelhez képest. Tehát itt azért másfajta ösztönzőkre szükség van, de ez változni fog oltatlanul. Ami meg a magyar jogi implementációt jelenti, hát ott azt kell implementálnunk, ami egyébként az EU-ban implementálandó. De nyilván nem azt jelenti, hogy minden mást, ami hasonló ügyeket szabályoz Magyarországon, polgári törvénykönyv, büntető törvénykönyv, de eldobjuk. Tehát ha valaki egyébként valakinek az érdekeit megsérti, mondjuk azért, mert egy AI tartalmú videót felrakott róla, akkor az el kell menni a törvényszerűen, és azt kell mondani, hogy beperlem, mert ezt megteheti egyébként. Ebbe az AI alapú szabályozás az csak útmutatás fog tenni, de ugyanúgy érvényes. Ha valaki mondjuk választásokat akar befolyásolni ilyen típusú rendszerek, és nem azonosítja őket, hogy ez AI alapú, vagy nem látszik rajta egyértelmű, hogy az AI-ban jól történt, akkor az még bűncselekmény követel. Tehát ezek a szabályok továbbra is érvényesek. Tehát itt ilyen értelemben nem volt változás.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos volt a vendégünk itt az arénában. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. Én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.